Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Három témát is ajánlok ma a tetőteraszra, mint három biztonság és katonapolitikával kapcsolatos, és kronológikus sorrendben fogjuk ezeket felfejteni. Egy negyedszázados emléket elevenítünk fel Ady Andrással, méghozzá az ikertornyok elleni merényletet, mert ugye a szakirodalom, de utána a sajtó több ízben is ráerősített, hogy ez volt az az esemény, amely tulajdonképpen átrajzolta, vagy teljességgel átértelmezte mindazt, ami biztonságpolitika nemzetközi viszonylatban értelmezett biztonságpolitikák tulajdonképpen, mert ugye több is van, több szinten érvényesülnek ezek az akciók. Köszönöm, András, hogy itt vagy velünk. Aztán majd kitérünk a dohai támadásra, és végül pedig a Lengyelország fölött elhúzó drón csapatot fogjuk majd kommentálni mindazzal, ami tulajdonképpen a térségünkre vonatkozó veszélyeztetettséget vagy rizikofaktort jelenti. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást és bejelentkeztél hozzánk.
Én köszönöm.
Lássuk akkor ezt a 24 éve történt eseményt. Nekem egy teljesen szakmai emlékem van. Ülünk az irodában, mindenki végzi a dolgát, és ez egy kora délutáni pillanat, bejön az akkori főszerkesztő helyettes, és elmondja, hogy megtámadták az ikertornyokat. Mi meg úgy néztünk, azt hittük, hogy ez egy móka, mert annyira nyugodt hangon mondta, aztán utána fölpörögtek az események, és mindenki keresett valakit New Yorkból, hogy kapjon egy helyszíni embert, aki tényleg egyrészt nem hogy beigazolja, de hogy frissen a fejleményekről beszámol. Te hogy vagy ezzel a szeptember 11-ével?
Nekem valamivel prózaibb emlékem van, ha lehet így mondani. Én, ha jól emlékszem, akkor éppen randevúra készültem, úgyhogy talán érzelmi pályafutásom első és utolsó kihágását követtem el, de bocsánatot is kaptam, mert azért ennek a történésnek akkora volt a súlya, hogy elnézték nekem a késést, illetve a lefújását a randevúnak. Ha jól emlékszem, akkor a családommal voltam akkor, amikor ez történt, és hát én is kezdő televíziós hírfüggőként megpróbáltam riasztani a többieket a családból, és mondjam úgy, egyöntetű válaszuk volt az, hogy ne idiótaságokat nézek, és rajzfényszerű kitalációkat, hanem valami komolyabban foglalkozzak, hogy ez lehetetlen, ezt egyszerűen képtelenség, ez biztosan...
Rossz sorozatot kapcsoltál.
Uh-huh. Igen. Ami utána meglepett, ami most meglepett, az valójában az a mély csend, ami általam így percepiált dolog volt, mély csend övezi ezt a csepet sem örömteli megemlékezést, vagy évfordulót. Nagyon-nagyon ahhoz képest, hogy mondjuk 5-10 évvel ezelőtt mennyien foglalkoztak vele, most nagyon nagy volt a csend. Jó, most ezt el lehet mondani ugyanazt, hogy ukrajnai háború, lengyelországi probing tulajdonképpen, hangulatkeltés és hangulatfelmérés, illetve ugyebár, amit említettél te is a mai témaként, akkor a gázai, illetve immáron a régiós eszkalációs történet. Mondjuk, hogy vehetjük úgy is, hogy ezek elfették, vagy túlharsogták ezt a megemlékezést.
De az is lehet, András, hogy kifáradtunk. Tehát, hogy vagy az van, hogy úgy gondoljuk, hogy mindent elmondtunk, és most még egyszer újra ugyanazt egy más regiszterben talán nem érdemes, vagy pedig tényleg telítődtünk azzal az élménnyel, bár én arra lennék kíváncsi, hogy Tényleg átalakult-e bennünk a biztonságról alkotott felfogás, vagy egyáltalán mindaz, amit mi a környezetünk biztonságának tekintünk, hogy módosult-e azóta, hogy hát szinte élő közvetítésben láttunk egy tényleg horror filmbe illő megadrámát, egy olyan díszletnek a széthullását, amelyről mindenki úgy gondolta, hogy hát azért működik, és azért annyira biztos, mert szakmailag jól körülbástyázott, nem csak az, hogy egy sziklatömbre épült az egész város, hanem hogy ott van FBI, van CIA, van mindenféle egyéb védő vonal, és az nem lehetséges, hogy valaki az amerikaiakat saját területükön lepje meg, méghozzá plenárisan.
Azt hiszem, hogy a magam ugyan ezzel a ténnyel és ezzel a magnitudóval való szembesülés egy első alkalom is volt igazából. És egyúttal sajnos azt kell mondanom, hogy az utolsó. Mert egyszerre szembesültünk azzal, hogy tulajdonképpen nagyon kevés veszteséggel a merénylők részéről is, hát relatív, olcsón, idézőjelesen használom ezt is, relatív kevés előkészítéssel, ezt is idézőjelbe teszem, hatalmas rombolást tudtak véghez vinni, és egy olyan több síkú rombolás tulajdonképpen, amelyre hát én lehet, ha akarom, elhiszem, ha akarom, nem, talán még ők sem készültek fel, tehát itt tulajdonképpen a világ első számú rendőrének és csendőrének a bizalmát, és ezen belül, vagy ezen túl tulajdonképpen ha úgy veszem, az amerikai sok vazallus államok, az egész európai biztonság és biztonságpolitikai konstellációt alapjaiba rázta meg ez a történet. Először nyitás történt meg, először mindenkinek óriási lett a szeme, is megpróbálta úgymond agyilag befogadni, ami történt, azt, hogy milyen távoli vidékekről lehet tulajdonképpen támadást intézni ekkora világhegemon állam ellen, és utána pedig következett a reakció is, hogy igen, küldünk talpasokat, támogatjuk információs hadviselés szempontjából meg minden, de azért összezárjuk a sorokat, és félig meddig érthető megnyugvással konstatáljuk azt, hogy ez valószínű szaudi indítatású, ez Amerikába történt, tehát nem Európa egyáltalán, itt ilyesmi nem történhet. Hát ha nagyon fel akarom turbozni az egészet, akkor ez olyan, mint egy terminális betegség esetén. Senki sem hiszi, hogy egészen addig, míg be nem következik, senki sem hiszi, hogy vele megtörténhet ilyesmi. És akkor elérkeztünk, itt vagyunk most, mondom, nagyon-nagyon kevés a történtek súlyához és a levonható, azóta is levonható konzekvenciákhoz mérten nagyon alulreprezentált esemény volt ez a megemlékezés, az információk, amelyek napvilágot láttak, inkább képi információk voltak, ez is, ha úgy akarom, egy jelzésértékű folyamat, keveset írtak, keveset elemeztek, igen, elképzelhető, hogy egyfajta fáradási folyamat is ide tehető, és nem utolsó sorban például a politikum nem nagyon vette fel a kesztyűt, nem nagyon emlékezett egyáltalán, hiszen szembe kell nézzünk azzal, hogy azzal a ténnyel, hogy az, amikor, az, ami, bocsánat, egy fulmináns új biztonsági és biztonságpolitikai globális trendnek ígérkezett ez az úgynevezett War on Terror. Ez az elmúlt években, évtizedekben ez csúfos kudarccal végződött. Magunk mögött tudhatunk már a diktatúrák lerombolását és kicserélési kísérletét, demokráciákra, meg mindent, és mindeniknek sajátos és sajnálatos módon meglehetősen keserű szájízzel véget ért, vagy abba is maradtak, kísérlet szinten maradtak ezek a trendek, miközben milliók és milliók mentek rá ezekre az elméletekre és az elméletek bizonyítására, illetve kontrabizonyítási kísérleteire. Igen, egyetértek veled, egy fáradási folyamat is kialakult, és akkor itt vannak ugyebár, amiről említettél, az új örök témák, amelyek viszont elvonják a figyelmet. Ez sajnálatos dolog, mert egész érdekes kísérletezésekbe lehet kezdeni a 9-11 kapcsán is, és ha már beszéltem, akkor a terror elleni harcról, mondjam úgy, globális összefogással elérhető vagy elérendő, óhajtott leszámolássorozat, katonai implikációk, és így tovább kudarcáról, akkor azért érdekes és érdemes végignézni azt, hogy mennyire az úgynevezett lone wolf, vagy magányos farkas akciók mennyire, mondjam úgy, transznacionális ihatásokkal és visszahatásokkal jártak. Ezt, mondjam úgy, antiterrors agyféltekével elemezve, ezt 9-11 előtt nem nagyon lehetett ezeket az eszmefuttatásokat megkockáztatni. Én azt hiszem, hogy igazán szakmai berkekben az akkori történések is, az után történt kísérletezések, megoldási, feloldási kísérletezések egész érdekes paradigmaváltozásokat idéztek elő szakmai körökbe. Ezekből persze nagyon-nagyon parciális, nagyon kis információk kerültek felszínre, és mondjam úgy, inkább bulvárosabb tálalásba tudtak hatással lenni az olvasókra is, vagy a médiafogyasztókra is.
Hát például a repülőgépre felvihető ugye folyadék mennyiségnek a drasztikus csökkentése, amit íme éppen a napokban itt-ott föllazítottak. De alapvetően ugye utaltál arra, hogy a szakma hogyan reagált. Na most bizonyára nem fogják az órunkra kötni, hogy például a CIA, az FBI, a brit kollégák hogyan gondolták át az addigi munkamódszert, a protokollokat, az eljárás rendszert, a parancsok továbbítását, illetve hát ha már globális erőfeszítésként tételezzük ezt, az egymással való kommunikációt, ugye? Tehát az információ minél gyorsabb és hatékonyabb átadását. De azt azért meg tudjuk kockáztatni, anélkül, hogy hát hipotézisekbe fulladnánk, hogy valamilyen szinten szigorodott, tehát valamilyen szinten azért az odafigyelés, a fegyelem, a dolgoknak a megelőzésére, tehát a helyzetek kialakulásának megelőzésére tett erőfeszítések, azok most így súlypontosan így előtérbe kerültek. Tehát rájöttek arra, hogy nem elég csak tudni bizonyos listákról, meg figyelni bizonyos mozgásokat, hanem hogy ott kell lenni abban a pillanatban, amikor körvonalazódik egy akció, és azonnal lecsapni, vagy izolálni ezeket a sejteket. De hát ezen kívül, amit így próbáltam vázolni, némileg koherens módon, nagyon sokat nem tudunk arról, hogy a szakszervezetek hogyan viszonyulnak. Nemzetközileg hogyan látod ezt a hát terror ellenes trendet, akkor újra kéne megint gombolni, vagy megnézni, hogy meddig gomboltuk újra a mellényt, mert abból, amit mondtál, úgy tűnik, hogy ilyen fél munkát végeztünk.
Igen, hát hirtelen eszembe jutott az, hogy a senkinek eszébe se jutott volna, hogy piszkálja rögtön a 9-11 után rögtön piszkálni kezdje, hogy mennyi létjogosultsága van például a Patriot Act-nek, és hát el kellett azért egy pár kudarcnak, amerikai kudarcnak, közel-keleti amerikai kudarcnak telni, illetve éveknek kellett eltelnie addig, ameddig valaki is elkezdte igazából megkérdőjelezni azt, hogy az a kismillió amerikai hírszerzési szerv, illetve kémelhárítás és így tovább. Elnézést, lehet, hogy bizonyos értelemben anakronisztikusan fogalmazok, de ezeknek a terveknek, szervezeteknek valójában az eredeti, meggyőződésem szerint az eredeti megnevezése volt a legtalálóbb, bármiféle fleurissement de mots, ami utólag rárakódott erre, az valójában csak egy fölösleges dekorum az egészen. Tehát igen, itt tulajdonképpen erről van. Hát legyen akkor terrorelhárítási szervek sokasága. Irán senki sem vetett fel komolyabb kérdéseket. Valahogy ez bele is illeszkedett, úgymond Amerikának a fogalmazzak úgy mindenkori fellépésébe, mind csendőrállam, mind rendfenntartó, globális rendfenntartó állam, úgyhogy nem nagyon piszkálódtak ilyen téren. Az érdekesség az, hogy kellett ide egy például egy Donald Trump 1.0-as, illetve 2.0-as, amely, aki pontosabban megpróbálta ezeket a szerveket nem úgy összefogni, hanem összefogottan felszámolni, illetve alárendelni egy személyének, és akkor újfent feltevődnek ilyen kérdések, hogy rendben, az akkori kémelhárító, terrorelhárító hírszerző szervek túlkapásai hogyan alakultak át az elkövetkező évtizedekben, vagy köztes évtizedekben, hogyan alakultak át, mondjam úgy, profizálódó, vagy legalábbis önmagukat profibnak bemutató működésé, és hogy alakult ki az az optika most, hogy akkor szinte sajnáljuk ezeket a szerveket, amelyeket hol egy Elon Muskos lefejezési hullám, hol a Trumpi hübrisz tulajdonképpen nyírbál szemre is ész nélkül, olybá, hogy tulajdonképpen ezekből a szervekből a kidobott, szélresodort, eltávolított embereket egész szívesen alkalmazzák Oroszországba vagy Kínába, hiszen profiknak minősülnek, mindenképpen valamilyen szinten profiknak minősülnek. Nagyon érdekes átalakulási, transformációs folyamatok ezek, és mindeközben természetesen ott van az alapkérdés, hogy de az elmúlt évek, évtizedek mit hoztak valójában objektív, mérhető eredményt a terror elhárítás terén, a dzsihadizmus felszámolásában, a szélsőségesség felszámolásában, a terrorsejtek felderítése, felszámolása terén. Alszanak ezek a sejtek, nem alszanak, felébredtek. Mi a helyzet Európával, ugyebár, amelyik ilyen szempontból is most, és elnézést, ha úgy néz ki, mintha Donald Trump lenne a haldokló Dakota paripa, amelyiket állandóan sarkantyúzok, de ez tény és való. Tehát Európa ilyen szempontból is magára maradt, tapasztalható egy visszaesés hírszerzési kommunikáció, a bilaterális kommunikációt illetően Amerika és Európa között, holott ebből a szempontból, ha jól emlékszünk, és éppen 9-11 miatt ugyebár az elsők, akik pattantak, ugrottak és Amerika segítségkérésére válaszoltak, azok az európai hasonszervek voltak a terrorfelszámoló, terrorfelderítő szervek voltak, természetesen affiliált katonai beavatkozások, hírszerzés és így tovább. Tehát elsősorban Európa volt hajlandó segítséget, információs és nem csak segítséget nyújtani Amerikának. Ezt az aspektusát az európai hajlandóságnak, ami azért túlmegy már egy ilyen hurrá optimizmuson, vagy hurrá bazalusi szinten Amerikával szemben, ez tényleg őszinte többenet volt, és őszinte igyekezett volt Európa részéről, hogy persze időközben ők is tanulva, és olyan információkhoz jutva, amelyekhez nem jutottak volna különben, tehát volt egy tanulási folyamat, egy tanulási görbe is kölcsönösen hasznos, de azért Európáról ezt a melléállást és ezt a segítő hozzáállást kérdőjelezi meg Donald Trump első és második regnumába is, úgyhogy itt ezeknek a kapcsolatoknak, hírszerzési kapcsolatoknak a leépülése is beindult, és köszönhető ennek az úriembernek is, és most szándékosan nem akartam én elvinni a diskurzust arra, tehát az ukrán oldalra, a szigint problémákra és ilyesmi, az, hogy mondjam, ugyanennek a folyamatnak egyfajta kiélezett alager hatásmechanizmusa és hiánya tulajdonképpen, amivel szembesült Ukrajna, és amivel szembesül most Európa is.
Ez a Tetőterasz.
A 24 évvel ezelőtti történésekről térjünk át az eheti bonyodalmakra. Ugye az azért szintén atipikus, hogy tárgyalásra készülő delegációt telibe talál néhány jól irányzott csapás, és mindez történik egy olyan országban, amely lényegében a közel-keleti konfliktus egyik fő mediátora volt, vagy lesz is talán, ezt kiderül. Mindenkit egy kicsit azért váratlanul ért ez a lépés. A Hamas vezérkarának tulajdonképpen a lefejezési kísérletéről beszélünk, Dohában zajlott ez a történet, több fajta implikációval. Van, aki azt mondja, hogy ez egy teljesen eleve kudarcos vagy finalitás nélküli erőfeszítés, tehát nem lehet a Hamaszt kigyomlálni. Van, aki azt mondja, hogy állandóan nyomást kell gyakorolni rájuk, mert akkor módosítják esetleg a belső szabályzatukat, és lesz belőlük egy partnerként is kezelhető szereplő idővel. És hát mindenféle egyéb feltételezések, de te hogy látod ezt a nagyon-nagyon merész akciót, amelyet állítólag több hónapon át készítettek elő az izraeliek? Látjuk, hogy a siker úgy nem maradt el, hogy végül is eltalálták azt az épületet. A reakciók viszont hát szinte bumeráng effektusként érték a Tel Avivi kormányzatot.
Igen, hát ami stabból érdekes volt számomra, tehát először is a Netanyahu és az érdekesen alt-right kabinetje most éppen, mondhatni létfontosságú számukra az, hogy fenntartsák ezt a hát akár gázai, akár regionális konfliktust. Igen, elég nagy vonalon vállalva mindenféle mellékhatást, lehető és lehetetlen mellékhatást, vagy létrejövő mellékhatást. Netanyahu-nak vagy három elég súlyos vádpont fityeg a feje fölött. A kabinetjében szereplő két másik úriember éppen hogy súrolja szélső jobboldali és elég furcsa múltjuk van és aktivitásuk van. Valahogy ezzel a háborúval, a gázai háborúval, illetve egy potenciális generalizálódással, egy régiós összetűzés sorozattal mindenképpen úgy látják, hogy számukra kifizetődő az, hogy mindkét, mindhárom, mind ahány oldalon halálos áldozatokkal, de azért biztosítják tulajdonképpen a saját hatalmukat. Nekem az volt a furcsa, hogy a Netanyahu oldal startból azt mondta az október 7-i merényletek után, hogy a Hamaszt el fogják pusztítani, bárhol a világ bármelyik sarkába meneküljenek. Én gondolom, hogy nem a Hamasz közlegényekre gondoltak, de hát miért ne? De hát a Hamasz vezetőség tulajdonképpen a döntőképes grémium bármely tagját utolérik a világon, bárhova rejtőzzenek. És hát ha ebből a szempontból nézem, akkor az elmúlt mindjárt 2 év alatt valójában ezt követték, mondjam úgy szögediesen, becsületesen, böcsületesen. A beavatkozásokat megtették, ugyebár Gázán kívül Szaúd-Arábiában, bocsánat, Teheránba, Szíriába, Jemenbe, és így tovább, most éppen Katáron volt a sor. Ami fura az az, hogy Katára vonatkozóan a Netanyahu-nak és embereinek az volt startból, ha jól emlékszem, még az első év novemberében az volt a kitétjük, akkor zajlott talán az első fogolycsere, valamire vehető, valamiképpen értelmezhető fogolycsere, és akkor azt mondták, azt nyilatkozták, hogy Katár nem lesz érintett, Katárban nem fognak csapást mérni, a Katárban úgymond békén hagyják a Hamasz közép- vagy felső vezetőséget, pontosan azért, mert hogy értékelendő mindenképpen Katár azon mediátori szerepe, amit ebben az egész ügyvitelben játszott. Rögtön utána, vagy szinte egyértelmű volt, hogy az izraeli-gázai-izraeli-palesztin konfliktusban mindig is mediálni akaró és helyét kereső regionális, nem utolsó sorban regionális helyezkedő Egyiptom is bekapcsolódik. De akkor alakult ki tulajdonképpen ez a duó, amely, tehát Katari-Egyiptomi duó, amely mondjuk úgy gőzerővel mediáltak Izrael és a Hamas, de mediáltak ők az Izrael és Hezbollah között is. Ezért volt furcsa, hogy miért Katár, miért most Katár. Hirtelen beugrott, hogy anno dacumál a csipogós ügylet, és arról is kiderült, hogy éppen hogy sikerült az izraelieknek elkerülni azt, hogy kiderüljön ez a terv, a csipogók felrobbantásának terve, és éppen azért hozták működésbe, hogy az egész akció ne dőljön be. Nem zárom ki, hogy tulajdonképpen Katárban is egy ilyen ultima ratio csapásmérés történt.
Van egy vetülete, András, ennek, ami ugye kényelmetlen helyzetbe hozza Washingtont. Tudott-e róla, vagy nem? Itt hát középen állunk, mert kapunk ilyen és olyan információkat, nincs módunkban ellenőrizni ezeknek a valóságtartalmát, de alapvetően, hogyha csak azt nézzük, hogy itt van egy amerikai jelenlét és úgymond garanciavállalás és szerepkör, hogy akkor azért ezt, még ha esetleg szóltak is, hogy most lövünk, és már húzták meg a ravaszt az izraeliek, akkor is szerintem minimum kényelmetlen volt ez a Pentagonnak és társainak.
Pontosan, ugyanis a mi fejünkben úgy van, hogy a jól dresszírozott Amerika által jól dresszírozott izraeliek startból azt mondták, hogy ez a mi akciónk volt, utána a kettes rádiócsatornán jelent meg, ez az IDF-hez közel álló rádiócsatorna, jelent meg az információ, hogy de hát tulajdonképpen bírtuk, mármint Izrael bírta Trump beleegyezését, Amerika beleegyezését, és Amerika valami egy napra, azt hiszem körülbelül egy napra rám méltóztatott valamit kinyögni magyarázatképpen, hogy de hát igenis, meg nem is, de azért mi lenne, hogyha megkérdeznék Witkoffot, aki állítólag kapott értesítést Washingtonból, a Pentagonból, még ez is Libikókán van tulajdonképpen, de hát lassú volt az úriember, és nem tudta ezt tulajdonképpen a katariak fele hasznos időben közölni, úgyhogy mire kinyitotta volna Witkoff úr a száját, addigra becsaptak a lövedékek vagy a rakéták. Tehát teljes még mindig az űrzavar, az egyértelmű, hogy mire Donald Trump megszólalt ebbe az egész kérdéskörbe, addigra már ő is csak elmarasztalóan, igaz, hogy ilyen félszájas elmarasztalóan nyilatkozhatott róla. Hát vegyem úgy, hogy ennyi benyézett, félszemmel a gázai problémákra, félszemmel arra a régiós, illetve európai kísérletsorozatra is, amely ugyebár a palesztina elfogadását és kinyilvánítását forgalmazza évek óta, és most ismét tapasztalható egy ilyen felerősödés.
Egy elismerési hullám, igen.
Egy elismerési hullám. Tehát félszemmel mindezekre, és ugyanakkor, hát valószínű, hogy személyes szinten, amennyiben Donald Trumpot nézem, minden személyes szint nála, tulajdonképpen Bibi az ő valószínű, hogy vagy fél megkérdezésével, vagy célzással, utalással indította el ezt az akciót, miért nem hívta fel Donald Trumpot személyesen is, kért tőle engedélyt. Tehát van egy ilyen érdekes, furcsa és elég gyermekdett vetülete is az egész dolognak. Inkább az az érdekes, hogy mindenki azt próbálja tulajdonképpen bemérni és felmérni, hogy mi lehetne Katárnak a reakciója. Katár így van, van amerikai jelenléte, de hát egyértelmű, hogy ez az amerikai jelenlét fehérházi parancs nélkül nem fog reagálni, annál is inkább, hogy nem még csak a közelébe se kerültek a veszélyeztető lövedékek vagy rakéták, tehát erről beszélni se lehet, vagy nem érdemes, de hát Katár azért finoman figyelmeztette az Urbia Torbit, hogy itt kirívó támadásnak vetették őket alá, állami terrorizmus érte Katárt, és hogy fenntartják a jogot, hogy válaszoljanak erre. Most ez a válasz piszkálja tulajdonképpen, ennek a válasznak a miensége piszkálja tulajdonképpen a régiót, és nem utolsó sorban Amerikát is, de egész nyugodtan érdekelheti Európát is, mert hogy pár dolgot mondjak, csak ugyebár a cseppfolyós gáztállítás 20%-a, a világ szintű cseppfolyós gáztállítás 20%-át kontrollálja Katár. Ugyanakkor olyan, tehát elméletileg 70, körülbelül 72. helyen állnak 145 vizsgált országból, ugyebár a Global Firepower rangsorolásba, ez hadsereg ütőerőt tulajdonképpen képvisel, de itt ne felejtsük el azt, hogy ez az ország, amelyiknek valami 15-20 ezres katonai kontingense van, hadserege van tulajdonképpen, egy nagyon-nagyon profi hadsereg, és mondjam úgy, hogy kényszer profi hadsereg, mert a mintegy 3-3,5 milliós országnak csak valami 15%-a mondjam úgy született katari, a többiek indiai, Nepál, Banglades, Pakisztán és így tovább kismillió országból származnak, tehát saját embereikből verbúvált hadseregről van szó, viszont a felszereltségük az világszintű, F-15-ösök, a Rafale és a Eurofighterek is jelen vannak, például ha csak a légereit nézem Katárnak, de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb, amint mondtam, a cseppfolyós gáz a kontrolláló képessége, és nem utolsó sorban az, hogy itt Európában is jócskán a kezükben van sok minden, ha csak a Porsche és a Volkswagen csoportot nézem, Concernt nézem, jócskán katari pénzek kell is működik, de hát a, mit tudom, a londoni Heathrow repülőtér működéséhez is szolgáltatnak anyagiakat, tehát nagyon messzire elér a kezük, nagyon sok helyre eljut olyanképpen a pénzük. Például tudta azt valaki, hogy a Paris Saint-Germain támogatói, ugyebár, tehát sportélet. Valójában azt akarom kinyögni tulajdonképpen, hogy sok helyre elérnek, egyelőre bemérhetetlen és felmérhetetlen, hogy milyen károkat tudnak okozni, amennyiben ez ténylegesen szándékuk, és nem csak egy ilyen dikcióháború alakult ki, vagy egy ilyen szintű büntetés alakul majd ki. És nem utolsó sorban, igen, azt mindenki tudja és tudta, hogy Katár tulajdonképpen rajta tartja a kezét az izraeli-palesztin problémán évtizedek óta, ha úgy tetszik. Egyelőre belőhetetlen az, hogy mit jelent valójában, hogyha ők ténylegesen kihátrálnak ebből a közvetítési folyamatból. Mi történik akkor, hogyha ezt az egészet csak Egyiptomra hagyják rá, vagy ruházzák át? Ugyanis, amint láttuk, hogy a gázai krízis kapcsán Egyiptom is csak akkor és akkor mediál igazán őszintén, amikor ez a Hamásztal kialakított lukratív kapcsolatait nem igazán fenyegeti, illetve nem fenyegeti például azt, hogy a sínai régiót elöntik tulajdonképpen a gázai menekültek, akik közül képtelenség, az egyiptomiak maguk, pedig szakemberek ebben a kérdésben, képtelenek kiszűrni azt, hogy ki dezirábilis és ki nem, ki Hamas exekutív és ki nem. Tehát nagyon-nagyon szertágazó ez az egész dolog. Igen, véleményem szerint sem kellett volna Katárt támadni, vagy legalábbis nem most. Nem éppen. Nagyon rosszul veszi ki magát ez, hogy egy mediálási akció kellős közepén történik ez a csapásmérés. Egy kicsit úgy néz ki, mint hogyha amiben valami igazság csak lehet, hogy Netanyahu és a körülötte lévő konjunktúra, politikai konjunktúra lovagok magasról tesznek arra, hogy a gázai övezetben naponta hány százan halnak éhen, vagy hogy hányan halnak meg tulajdonképpen a most újraindított gázavárosi offenzíva kapcsán. Ez nagyon-nagyon nem hiányzott tulajdonképpen az izraeli vezetésnek, Izraelnek úgy en bloc nem hiányzott nagyon.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
És elérkeztünk a harmadik légsértési kategóriához, ez Kelet-Lengyelország, 19 drón jelenik meg, szólnak a fehér oroszok, hogy valami közeledik. Ezek Oroszországból elindított masinák voltak, repülő eszközök, és közülük jó néhány egy NATO központ fele tartott volna, csak hát sikerült semlegesíteni őket. Azon kívül, hogy gyors reakció volt, és tényleg hatékony, tehát katonailag, technikailag ez az egyik hát következtetés. Mit tudunk elmondani erről, András, hogy akkor szintet léptünk, kóstolgatják egymást. Ne feledjük el, hogy közben hivatalosan bejelentette a Kreml szóvivője, hogy szünetelnek az ukrán-orosz tárgyalások. Hogyan kéne ezt keretezni ahhoz, hogy ne is lőjünk túl a célon, de azért ne bagatellizáljuk el ezt, ami itt nem messze tőlünk zajlott, és tegyem hozzá, hogy Burgász kikötőjében is találtak már egy egyelőre nem azonosított drón darabot, de hát azért nem kell nagy fantáziának lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy merről érkezhetett.
Ez az elmúlt, tehát az események után elmúlt pár nap ez szükséges is volt, hogy egy kicsit csituljanak a kedélyek, és amennyire lehet, és amennyire ez az idő intervallum lehetővé tette, kikristályosodjon pár nézőpont. Mindenképpen az egyik arról szól, hogy vagy értelmezési lehetőség. Az egyik arról szól, hogy Lengyelország nagyon jól szerepelt, nagyon jól vette ezt a tesztet, mert az mindenképpen sikerült számukra, hogy a lengyel elrettentés mikéntjét és hogyanját megmutassák az oroszok számára. A drónokból többet leszettek, mondom, ez az egyik nézőpont, és legalábbis elsőként Lengyelország elkezdte a NATO egészének egyfajta elrettentő technikáját alkalmazni a mindenféle orosz behatás ellen. Magyarán üzentek ők, hogy körülbelül, és egyelőre, hogyha azt vesszük, hogy akkor továbbra sincsen, tehát 2014 óta nincsen közös védelmi mechanizmus, nincsen egy operábilis, nincsen egy működőképes reakció, egyetlen közös reakcióforma, de azt valószínűsíteni lehet, hogy azok az országok, és főleg a puffer országokról van szó, amelyek a leginkább veszélyeztetettek egy orosz behatás, egy orosz betörési kísérlet esetén, azok az országok is valahogy így fognak válaszolni, tehát azonnal, gyorsan és meglehetősen profin fognak válaszolni. Ez az egyik üzenet. A másik, amit nagyon jól abszolváltak a lengyelek, nem volt egy pánikreakció, nem azonnal ugrottak neki, és azt mondták, hogy akkor az ötös artikulust, azonnal a NATO karta ötös artikulusát kéne aktiválni, ami szerint ugyebár támadás érte.
Igen, és válasz, csapás, szolidárisan föllép a szövetség. De ez a négyes cikke ugye az ötösnek az előszobája. Tehát a négyes arról szól, hogy tárgyaljunk arról, hogy van-e értelme az ötöst idézni, vagy akár felhozni ebben a kontextusban. Mire jutottak konkrétan? Mert én csak annyit láttam, hogy ez a négyes, aztán kezdték magyarázni, de választ én még a NATO főhadiszállásról nem láttam konkrét, tehát hivatalosan.
Pontosan ez egy gyenge pont, tehát a lengyelek megtették azt, hogy inkább konzultációk fele nyitottak, és nem eszkaláció fele, de meglehetősen nagy a csend, vagy illetve, hogy mondjam, egy nagyon fura helyzet alakult ki, hangzavaros csend van. Mindenki nyilatkozik, franciák nyilatkoznak, angolok nyilatkoznak.
Hát Mark Rutte kéne nyilatkozzon.
Igen, és csend. Vagy csendként felfogható valami alakult ki, és ezzel csak az a problémám, hogy akkor ez alája nyúl annak az értelmezése, a második értelmezési lehetőségnek, hogy itt tulajdonképpen arról is szó lehetett, hogy Európa közös fegyverrendszerei és hadviselési technológiája mondott csődöt, mert azért érdekes, hogy 19 drón, az első számukkal maguk a lengyelek jöttek, 12-t mondtak, korrektáltak 19, de mások meg 20-25-ről is beszéltek, ám legyen. Itt az volt az érdekes, hogy akkor F-16-osok és F-35-ösöket emeltek fel védekezésbe. Hát az egyik lengyel volt, mármint az F-16-osok lengyelek, de az F-35-ösök hollandok például, és az olaszok is besegítettek évek repülőkkel. Arról nem is beszélve, hogy a németek előkészítették a Patriot rendszereket. Tehát amit viszont a lengyelek nem. Tehát ez a baj, hogy akkor, amikor még legalább nyilatkozat szintjén sem vagyunk amúgy német oldalról harcos és karcos fellépés egész nyugodtan elvárható, és nem érkezik, akkor ez ilyen ideációknak, nem teljesen hamis ideációknak nyúl alája tulajdonképpen, hogy miért, illetve kérdéseknek nyúl alája, hogy miért nem szólalt meg a lengyel légvédelem, a földi légvédelemről beszélek, miért volt szükség arra, amit az ukránok már, ha lehet, akkor nagyon régóta nem alkalmaznak, hogy akkor nagyon költséges működtetési, nagy működtetési költségekkel járó légi erő komponenseket riasztanak, és tulajdonképpen próbálnak rendezni egy ilyen törki shootingot a légtérbe, holott ezt a földi légvédelem kellett volna ezeket elintézze, annál is inkább, hogy a megtalált drónok között kaptak olyanokat is. Maga az egész akció nagyon-nagyon hasonlított, és nagyon-nagyon Ukrajnához, az ukrajnai hadszintérhez hasonlítható, ott végrehajtott akciókra hasonlítható. Itt is voltak olyan drónok, amelyek mondjuk úgy csalóka drónok voltak. Nem azt jelenti, hogy ezek nem hordozhatnak adott esetben fegyvereket, de kisebb rombolókapacitásúak, és akkor voltak a nagyobb rombolóképességű drónok is, tehát furán egybecsengett ez az egész. Ebből le lehet szűrni azt is, hogy akkor Európa továbbra is meglehetősen felkészületlen arra, hogy a közös erőfeszítés, vagy közös erőfeszítéssel közös ellenállást fejtsen ki. Az én véleményem az, hogy azt nem szabad elfelejtenünk, hogy tulajdonképpen a lengyel fellépés most, hogy profi volt, vagy nem volt profi, kényszer profi volt, alul vagy túlreagált volt, ez egy másik kérdés. De az üzenet maga nagyon fontos, az, hogy ugyanígy fognak reagálni tulajdonképpen a potenciálisan kitett, veszélyeztetett országok is. Most hirtelen egy adott pillanatban beugrott nekem az, hogy itt olyan balti országok vannak, tehát csak az észteket mondom, és nagyon röviden is ezzel be is fejezem, hogy ugyebár itt a függetlenedés környékén valami 5%-uk nyilvánította magát orosznak az elmúlt évtizedekben, ez most már eljutott azért egy olyan 30%-ra. Ettől függetlenül az észtek, akár pró-orosz, akár pró-észtek tulajdonképpen nagyon tartanak az orosz inváziótól, és a kérdés ott tevődik fel, hogy akkor például Narva, amelyik majdnem szomszédos, az Narva bajba kerülne, akkor ki szaladna a segítségére? Milyen gyorsan lehetne eldönteni azt, hogy akkor ez most 5-ös artikulus vagy 4-es artikulus, itt védekezni kell azonnal, vagy pedig tárgyalni kell arról, hogy hogyan védekezzenek. Tehát ilyen kihatása is vannak ennek az akciónak. Én valószínűsítem, hogy az oroszok levették az alapvető üzenetet, és pedig azt, hogy a potenciálisan támadható balti országok, de itt vagyunk mi is, Románia ugyebár, valószínűsíthető, hogy azonnal reagálnak valamilyen szinten. Magyarán ellenállást fejtenek ki a támadás esetén. Még támadásként értelmezhető ilyen drón probing, tehát ilyen próba belövések vagy légtéri behatolások esetén is. Úgyhogy remélem, hogy ez az oroszoknak egy időre legalábbis elveszi a kedvét attól, hogy ilyen kísérletezéseket végezzenek. Felmérendő a tagállamok, a limitrof tagállamok és a NATO védekezési kapacitását, vagy reakcióidejét.
Ady András, köszönöm, hogy reagáltál a mi megkeresésünkre, és itt voltál velünk a tetőteraszon. Biztonságpolitikáról, katonapolitikáról továbbra is fogunk még beszélni, főleg, hogy Romániának is jut egy jó nagy büdzsé a safe büdzséből, tehát az európai védekezési büdzséből 16 milliárd eurót tudunk majd elkölteni okosan és hatékonyan, de erről majd egy következő tetőteraszon bővebben. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottál.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal hétfőn jelentkezünk újból a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.